Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Múlt héten kaptunk egy kis ízelítőt a kánikulából, és az előrejelzések szerint a hőhullámoknak még lesz folytatása. Az előző évekhez képest több és gyakoribb lesz azon napok száma, amikor extrém meleget mutatnak majd a hőmérők, és a hőmérséklet páratartalom index meghaladja a kritikusnak számító 80-as értéket. A klímaváltozás eredménye a trópusi időjárás, olvassuk, halljuk ezt több felé, ám ez egyáltalán nem megnyugtató, mert nem csak azt jelenti, hogy meleg van, mi meg beruhanunk a lakásba, feltekerjük a klímát, vagy kerékpár helyett beülünk az autóba, és feltekerjük a klímát. Nyilván túl kell élni a hőséget, de magatartásunkkal csak fokozzuk és gyorsítjuk a folyamatot. És a kánikula nem jár egyedül. A mindennapi tevékenységet is hátráltató hőség mellett annak lehetséges következményeivel is számolni kell, a szárassággal vagy a könnyen kialakuló erdőtüzekkel. Miközben nem beszélünk eleget arról, hogy a természeti katasztrófák emberi katasztrófák is, hogy a hőség nem pusztán fizikai kényelmetlenség. A hőmérséklet emelkedés a gyakoribb hangulatingadozásokon és a szorongásos zavarokon kívül az öngyilkosságok számának a növekedéséhez is vezethet. A mai élő emberek közül a gyerekek és a tinédzserek azok, akiket leginkább érinthet az ökológiai válság, és nekik van a legkevesebb hatalmuk, hogy befolyásolják a kollektív cselekvést. Pedig tenni kell a változtatás érdekében, tenni kell a túlélésünkért. Erről beszélgetünk a mai Naprakészben dr. Bartók Blanka éghajlatkutató, a Bábesbolyai Tudományegyetem Magyar Földrajzi Intézetének a docense a vendégem. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, és üdvözlöm én is a hallgatókat!
Mikor életünk egyik legforróbb nyarában sülünk meg, gondoljunk arra, hogy ez lehet a maradék életünk egyik leghűvösebb nyara. Ezt írta mintegy egy hónappal ezelőtt Ürge Vorsász Diana, Nobel-díjas klímakutató egy Facebook bejegyzésében. Valóban erre kell felkészülnünk? Egyre rosszabb lesz? Tényleg egyre rosszabb lesz? A nagyon távolinak tűnő klímaváltozás egyre több hőhullámot eredményez már most is, azt látjuk, amelyek gyakorisága más szélsőséges időjárási események mellett igencsak nagy hatással van az életünkre, de tényleg fokozódni fog? Tényleg ez lesz a jövő?
Hát sajnos egyet kell értenem én is ezzel az állítással. Most nem kell túl eldramatizálni, tehát Hogy felhívjuk rá a figyelmet, néha eldramatizáljuk a helyzetet, tehát tehát az elkövetkező nyarak azok elviselhetetlenül forrók lesznek. Ez nem egyik évről a másikra történik, viszont valóban a mi térségünkben az éghajlatváltozásnak ez a legmarkánsabb jele, hogy a nyári magas hőmérsékletek folyamatosan magasak maradnak, és hát egyre-egyre melegednek.
Most az, amikor azt mondja, hogy hát nem egyik napról a másikra fog ez bekövetkezni, az nyilván világos, de egyik évtizedről a másikra azért azt mondhatjuk,
inkább mondjuk, évtizedekben sajnos már beszélhetünk. Tehát ilyen 20-30 év múlva több, mint valószínű, hogy másként fog kinézni a nyarunk, mint most.
Tehát, hogy ha mi feltétlenül nem is, de a gyerekeink mindenképp nagyon fel kell tekerjék a klímát, vagy épp az a rossz, ha tekergetjük a klímát?
Hát alkalmazkodni, tehát fel kell készülni erre az új helyzetre.
Az, hogy fokozódni fog a forróság, én azt értem, de van megállás, vagy meg lehet ezt állítani? Mert azt, hogy visszaút, az nyilván sokkal nehezebb, de az, hogy megálljunk itt, és ennél forróbb azért már ne legyen. Tehát még a 38 fokot elviseljük, de azért 40 már ne legyen. Azt meg tudjuk tenni?
Megállítani ezt a folyamatot sajnos nem lehet, valóban elindult egy ilyen melegedő tendencia. Amit tehettünk, az, hogy mérsékeljük az intenzitást, a gyorsaságot. Tehát most itt fokokról beszélünk, hogy globális szinten ugye szeretnénk, ha az átlag hőmérséklet 2 Celsius foknál nem emelkedne jobban. Hogyha nem sikerül, akkor átcsúszunk a 3 Celsius fok, tehát itt vannak ilyen kitűzött Celsiusban megfogalmazott célkitűzések. Minél hatékonyabban avatkozunk be, csökkentjük az éghajlati rendszerre való ráhatásunkat, várhatóan annál kevésbé fogjunk magasabb értékeket elérni. De a tendencia az sajnos megmarad.
Több európai ország küzd nem csak a korai hőhullámokkal és a mindennapi tevékenységet is hátráltató hőséggel, hanem ezek lehetséges következményeivel is, szárasság, erdőtüzek. Görögországban vannak most erdőtüzek, és romániai tűzoltók is segítkeznek az oltásban. Többek között ezt okozza a klímaváltozás. Ezt tudatosítja a társadalom egy része, de én azt érzem, hogy az úgynevezett kritikus tömeg azért még mindig nincs meg, és amíg a párizsi klímaegyezmény sokakban egy értelmezhetetlen uniós valaminek tűnik, és ez most idézet volt, egy újabb vállalásnak, egyezménynek tartja, mi életünk pedig egyáltalán nem erről szól, hanem arról, hogy hú, nagyon drágul az üzemanyag, az a mi legnagyobb problémánk, addig nem is reménykedhetünk változásban, nem is reménykedhetünk abban, hogy a Celsius fokokban megfogalmazott célkitűzések hallatán valaki is a szívéhez kapna.
Hát én személyes meggyőződésem, hogy azért az emberiség nagy része az már találkozott el különböző módon ezzel a környezeti problémával, tehát azért tudatosult nagyon sokunkban az, hogy itt egy változás van, és valamit tenni kell. Na most az eszközökben vagyunk korlátozottak nagyon. Tehát szerintem sokunk szeretne jót tenni, és a klíma érdekében valamilyen előrelépést tenni, de nem mindig van rá lehetőségünk. Tehát itt egy picit a lehetőség és az akarat között látok én szakadékot.
Hát tudom én, amikor azt látom, hogy itt Marosvásárhelyen, de bármelyik más városba is mehetnénk, és a reggeli csúcsforgalomban egy szál magában ücsörög mindenki az autójában, akkor én nem tudok arra gondolni, hogy hát tudatosítja az egyszerű állampolgár azt, hogy igen, tenni kell, de hát nincs neki mit tennie. Egy döntés.
Pontosabban nem tud. Tehát itt többször szó került, hogy mit tehetnénk, mihet, hogyha az mindennapi életben lenne egy olyan lehetőség, és hát kivitelezhető, tehát nem ilyen elméleti, hogy hát járjon mindenki biciklivel, mert azt nem lehet kivitelezni, vagy járjon mindenki tömegközlekedéssel. Ahhoz kellene egy olyan tömegközlekedés, ami valóban használható, és mindenki számára megfelelő. Tehát itt talán a megoldásokra kellene figyelnünk, hogy lehetőleg ne lemondásokkal, meg különösebb erőfeszítéssel tudjunk olyan életvitelt kialakítani, ami hát kisebb kibocsátást, kisebb ökonyomást produkál.
De hát az számtalanszor elhangzott már, hogy a jelenlegi életvitelünkkel a civilizációnk felszámolása felé haladunk. Én nem szeretem azt mondani, hogy a Föld el fog pusztulni, mert a Föld az itt lesz, a Föld golyó az megmarad, bármit teszünk mi, hanem az életünk fog radikálisan megváltozni, és ezzel az életvitellel igenis afelé haladunk, hogy megsülünk a forróságban. Most lehet, hogy túl drámaian fogalmaztam, de hogy én ezt érzem a kutatási adatokból.
Így van, tehát az éghajlatváltozással kapcsolatosan a tények mellett két fontos pillért kell még megemlíteni. Tehát van a csökkentés, a mérséklése a kibocsátásoknak, illetve a másik lehetőség az, hogy alkalmazkodunk az új környezethez. Tehát hogyha nem sikerül kellőképpen csökkenteni, mérsékelni ezeket a változásokat, hát más lehetőség nincs, különböző alkalmazkodási mintázatokat kell kitalálnunk. De itt viszont nem csak az emberre kell gondolni, hanem itt az egész élővilágra, tehát ökoszisztémára, amiben hát benne vannak a természetes, természet növényzet is. Tehát ez egy elég nagy kihívás, tehát valóban mérlegelni kell, hogy mennyit tudunk mi tenni, és hát mi vár ránk, milyen mértékű változáshoz kell majd alkalmazkodni.
Most, amikor azt mondja, hogy azt kell szem előtt tartanunk, hogy milyen mértékű változáshoz kell alkalmazkodnunk, vagy kell majd alkalmazkodnunk, akkor eszembe jut az, hogy a kutatók szerint az egyenlítői sáv szinte teljesen el fog néptelenedni. És a növények azok nyilván nem, de az állatoknak egy része, az emberek pedig szintén onnan menni fognak. Onnan oda mennek, ahol hűvösebb van, és számtalanszor elhangzik az is, hogy az ivóvíz miatt lesz. Tehát most egyelőre a háborúk miatt van migráció, de majd az ivóvíz hiánya lesz. Ivóvíz hiánya miatt lesz nagyon drasztikus mértékű a migráció.
Hát így van, sajnos az alkalmazkodásnak az egyik formája az, hogy hát elhagyjuk azt a térséget, ami élhetetlen, és keresünk egy más térséget. De azért szerencse, hogy nem csak ez az egy megoldás van, tehát azért a technológiában, hogyha ha befektetünk, akkor azért lehet ezt enyhíteni, tehát nem feltétlenül fogunk olyan, tehát nem leszünk majd ráutalva nagy területeken, hogy el kell hagyni a térséget, hát itt ebben az irányba vannak kutatások. Más, a növények esetében, más fajoknak a termesztett növények esetében természetesen más fajoknak a meghonosítása. Tehát sok-sok lehetőség van, ami azért segít az alkalmazkodásban. Vannak extrém esetek, tehát persze vannak a Földnek egyes pontjai, ahol annyira, tehát főleg azok, amelyek már most nagyon száraz, nagyon nehéz a megélhetés, azok valóban még extrémebbé válnak, tehát ott számíthatunk ilyen elvándorlásra. Hát a mi térségünk azért még nem kell ilyesmire szembenézen, de itt is szükség lesz alkalmazkodásra.
Szeretném, ha a későbbiekben beszélnék még arról, hogy a mi térségünkben, Székelyföldön mi várható, mivel kell szembenéznünk az elkövetkezendő évtizedekben. Dr. Bartók Blanka, éghajlatkutató, a Bábesbolyai Tudományegyetem Magyar Földrajzi Intézetének a docense, a naprakész vendége. A mai élő emberek közül a gyerekek és a tinédzserek azok, akiket a kutatások szerint, a felmérések szerint a leginkább érinthet az ökológiai váltás. Válság, nekik van ugyanakkor a legkevesebb hatalmuk, hogy befolyásolják a kollektív cselekvést, a kollektív döntéshozatalt, és ez a helyzet, ez rengeteg frusztrációt hordoz magában. Mi a teendő, mert arra nem várhatunk, hogy a politikum megoldja ezt, hisz a klímaváltozás hatásait visszaszorító intézkedések, azok népszerűtlenek, ha úgy tetszik, szavazatvesztéssel járnak. Tehát ha a politikumtól feltétlenül nem, akkor kitől várhatjuk a megoldást? Egyéni döntéseken múlik ez?
Hát sajnos az én meglátásom, hogy nem lehet az egyénekre bízni egy ilyen globális szintű probléma megoldását. Tehát itt most a politikumról beszélt ön, de azért vannak más döntéshozók is. Tehát mindenképpen felnőtt emberek, felelősségteljes döntéshozóknak a tevékenységére kell, hogy számítanunk ebben. Hát itt a tudós szempontjából annyit tudok elmondani, hogy mi is egy picit frusztráltan érezzük ilyen szempontból magunkat, mert elég sokat foglalkozunk a klímával, elemezzük, látjuk az alakulását, a folyamatokat, Viszont azon túl, hogy ezt közzétesszük, elmondjuk az előrejelzéseket, bemutatjuk, ezen kívül mi sem tudunk hatékonyabban beavatkozni. Tehát itt mindenképpen a döntéshozók, és hát előbb-utóbb oda jutunk, hogy az a közeg kell aktívan részt vegyen ebben a feladatban, akik a tevékenységeket, az egész társadalom tevékenységét szabályozzák, és hát itt előbb-utóbb sajnos a politikumhoz jutunk. Tehát itt szabályozásokra lenne szükség.
Ilyen terveket láttunk, tervekről hallottunk, ezek egyelőre betűk, ezek egyelőre szavak, ezekből mikor lehet tett? Vagy mi kell ahhoz, hogy a politikum lépjen?
Hát sajnos ez nem a szakterületem, hogy mik azok a trigger pontok, amik egy határozatot életben léptetnek. Sajnos az a tapasztalat, hogy egy-egy katasztrófa, egy-egy szélsőséges eset után felébred az emberiség, és akkor történnek előlépések. Hogyha nem következnek be ilyen sok embert érintő katasztrófák, aminek a következtében akár tragédiákról is beszélhetünk, akkor úgy az intézkedések is ellaposodnak. Ebből kellene tanulnunk, nem kellene megvárjuk azt, hogy most nagy vesztességek, nagy katasztrófák bekövetkezzenek ahhoz, hogy komolyabb, határozottabb lépéseket tegyünk.
Az adatok azok az egyszerű embereket megdöbbentik, azokat, akik nem ezt tanulják, akik nem zöldek, akik nem elég zöldek. A Meteo France által idézett tudományos adatok szerint például az éghajlatváltozás miatt a hőhullámok 5-10-szer intenzívebbek, mint egy évszázaddal ezelőtt, és ez 1,8-től 4 Celsius fokig terjedő melegedést jelent. Most mondta ön, hogy eldramatizálni a helyzetet nem szabad. Ez nem eldramatizálás, hanem tény. Most ez hat az egyszerű emberre, egy ilyen tény, vagy nem tudjuk, hogy mit jelent az, hogy 1,8-tól 4 Celsius fokig való melegedés.
Igen, hát talán ilyen esetben egy picit pontosítani kellene, mert ez a hőhullámok esetében ez a melegedés, ez a maximum hőmérséklethez képesti melegedés, nem az átlaghoz. Ez sem mindegy, tehát ezt is azért hozzá kell tenni. Tehát nem mindegy, hogy a maximum 30 Celsius fok helyett lesz 34, vagy az átlag 25 helyett lesz 29. Tehát hogyha itt egy picit meg kell találni az arany középutat, a pontos fogalmazás és a nem túl bonyolult fogalmazás között, és talán az a mindennapi ember számára értelmezhetőbb, hogyha hát nem is túl bonyolultan, de a lényeget kiemeljük egy-egy folyamatnál. Tehát a hőhullámoknál mindenképpen az ijesztő, hogy tehát nem az átlag hőmérsékletek, hanem a nagyon nagy melegek lesznek még melegebbek, amik már amúgy is kellemetlenek, és elég komoly stressz faktort jelent a biológiai szervezetünk számára. Tehát itt akár 2-3 fok az eléggé jelentős változás. És a másik a hossza. Tehát nem mindegy, hogy egy ilyen meleg időszak, épp a múlt héten tapasztaltuk, ez 7 napig tart, vagy 10 napig. És hát mert alig várjuk, hogy érkezzen már egy picit hűvösebb időszak, tehát az a hőhullámoknak a hossza sem mindegy, ez is várhatóan egyre hosszabb időszakat fog jelenteni a jövőben.
A modellszámítások azok mit mutatnak? Globális szinten mire kell számítani itt? Mi fog következni az elkövetkezendő, tegyük fel, 10 éves távlatban?
Tehát Tehát érdemesebb regionális szinten nézni, mert vannak olyan régiók, ahol nem nagyon nagy a változás, és van, ahol jelentős a változás. Tehát itt említette Franciaországot, tehát Franciaországban a hőhullámok az a Európa szinten egy kiemelkedő eset, tehát ott nagyon megnőnek a ilyen nagyon meleg időszakoknak a hossza is, meg a darabszáma is. Itt a mi térségünkben is viszont vannak természetesen erre vonatkozó tanulmányok. Itt is kimutatható, akár Románia szintjén is, hogy hát mind az esetszám, mind pedig a hőhullámok hossza várhatóan növekedni fog az elkövetkező 30-40 évben. Ha csak egy példát említsek, itt a mi térségünkben, itt az Erdélyi medencében egy ilyen hőhullám, egy ilyen eseménynek tehát egy ilyen esemény körülbelül 2 alkalommal következik be egy évben. Tehát itt egy olyan eseményre kell gondolni, ahol legalább 3 napig nagyon magas, 32-35 Celsius fokos a maximum hőmérséklet. Hogyha igaz a tendencia, amit eddig tapasztaltunk az elmúlt 10 évben, hát ez a 2 alkalom körülbelül 30 év múlva 4 alkalomra fog növekedni. Tehát magyarán megduplázódik, 2-szer annyi ilyen esemény fog kialakulni az év folyamán. Ami számokban duplázódik, azért az már eléggé jelentős változás.
Hogyan tudunk erre felkészülni? Fel lehet erre készülni?
Hát sajnos kénytelenek vagyunk felkészülni, hát a mostani helyzetben is azért látjuk, hogy amikor egy ilyen nagyon meleg periódus kialakul a nyár folyamán, hát egy adott intenzitás után már vészjelzést adnak, figyelmeztetik a lakosságot, szabályozások vannak mind a vízhasználat, mind pedig a vízfogyasztás, mind a tevékenységek révén. Tehát kénytelenek vagyunk erre felkészülni, odafigyelni, mert hát ez komoly egészségügyi károsodásokat is okozhat. Tehát ez egy olyan helyzet, ami rákényszerít arra, tehát egy katasztrófa tulajdonképpen, bekövetkezhetnek akár halálesetek is ennek következtében. Tehát mindenképpen a hőstresszt azt próbáljuk elkerülni ezekben az időszakokban.
Említette ön a vízhiányt, és ilyen beszélni kell arról, hogy van a hőhullám, de hogy a hőhullám az nem jár egyedül, vagy a hőhullám mellett a szárassággal kell szembenéznünk, vízhiánnyal kell szembenéznünk, könnyen kialakuló erdőtüzekkel kell szembenéznünk, tehát hogy a klímaváltozásnak nem csak a hőhullám az egyetlen következménye. Belátjuk ezt, hogy itt szorosan összefüggnek egymással ezek a dolgok? Tudatosítjuk ezt magunkban?
Hát remélem, és mindenképpen ezt hangoztatjuk mindig, hogy az éghajlatváltozás az nem csak azt jelenti, és ezért is használjuk az éghajlatváltozást a melegedés helyett, tehát pontosabbnak tűnik a változás kifejezés, mert nem csak a hőmérséklet változásról van szó, nem csak arról van szó, hogy egyre melegebb hőmérsékleteket mérünk, mert ezzel párhuzamosan minden más elem is változik a légkörben. Itt elsősorban a csapadék és a nedvesség körforgására gondoljunk, és hát ez minden további, tehát számtalan további következményt vagy folyamatot indít el. Mert az éghajlat kapcsolatban van a vízháztartással, kapcsolatban van az éghajlat, a növényzettel, kapcsolatban van minden különböző tevékenységeinkkel. Tehát mindenképpen az éghajlat változás az nem csak azt jelenti, hogy melegedés, hanem ennek számtalan következménye van. Így van.
Az imént említette ön a haláleseteket, és mert szerintem nem beszélünk eleget arról, hogy a természeti katasztrófák, emberi katasztrófák is. Nem beszélünk arról, hogy a hőség az nem pusztán fizikai kényelmetlenség. Engem például meglepett az, hogy a hőmérséklet emelkedés a gyakoribb hangulatingadozásokon és a szorongásos zavarokon kívül az öngyilkosságok számának a növekedéséhez is vezethet, és ugyanúgy meglepett az is, hogy a légszennyezés az nem csak a szervezetünknek árt, hanem a pszichés folyamatainknak is. Tehát, hogy ezekkel a hatásokkal is számolnunk kell, amikor klímaváltozásról beszélünk.
Így van, tehát ezzel külön egy tudományterület foglalkozik, tehát vizsgálhatjuk azt is, hogy milyen hatással van az éghajlatváltozás az ember szervezetére, egészségére. Nem könnyű téma, mert nem direkt a kapcsolat, mert nem csak a klíma határozza meg a komfortérzetünket, de tény, hogy egy fontos tényező, és erre kutatások is születtek, statisztikákat vizsgáltak, például nemrég jelent meg egy tanulmány, amelyben Románia nagyobb városaiban vizsgálták, hogy van-e kapcsolat a napi elhalálozások, mert hát van ilyen statisztika is, és a hőhullámok között. És kaptak kapcsolatot, tehát kimutatható, hogy ezek a meleg napok alatt jelentősen megnövekedett itt a természetes elhalálozások száma, főleg az első napokon van. És hogy igenis érzékeny a szervezetünk, főleg a meleg, erre a nagy melegre. Vannak más változások is, itt például a szélsőséges hőmérsékleteknél szoktuk vizsgálni a hideg tartományt is, de ugyancsak ez a tanulmány kimutatta, hogy a szervezetünk sokkal jobban érzékeny a melegre. Tehát a nyári időszakban sokkal jobban ki vagyunk téve az éghajlati adottságoknak. Ezt különböző bioklima mutatókkal is mérhetjük, és visszatérve arra, hogy nem csak a hőmérséklete kell figyelnünk, a szervezetünkre sem csak a hőmérséklet hat, hanem párhuzamosan nem tudatosítjuk, hát nem is kell ezen gondolkodnunk egész nap, de azért a hőmérséklet mellett például a páratartalom egy nagyon fontos tényező, ami szintén a komfortérzetünket befolyásolja. Tehát ezek párhuzamosan hatnak a szervezetre, és ilyen szélsőséges esetben komoly stresszt okozhatnak a szervezetnek, ami valóban hát első fokozat az, hogy kevésbé komfortos a szervezetünknek a környezet, és hát ez eldurulhat odáig, hogy hát igenis megbetegedéseket, akár a halált is okozhat.
Itt korábban beszéltünk arról, hogy fel kell készülnünk arra, hogy itt a hőhullámok azok intenzívebbek lesznek, fel kell készülnünk arra, hogy a kánikulás napoknak a száma megsokszorozódik, ilyen szinten is fel tudunk készülni? Tehát nem csak mentálisan felkészülni arra, hogy igen, tudatosítjuk magunkban, hogy hát nem 7 napig lesz meleg, hanem 12 napig, a szervezetünk is hozzá fog tudni szokni ehhez?
Hát azért ez picit hát összetettebb, a szervezetünk azért nem tud egy évtized alatt alkalmazkodni egy ilyen környezethez. Tehát amit tehetünk az, hogy olyan környezetet próbálunk létrehozni magunk körül, ahol csökkentjük ezt a hőstresszt. Tehát ilyen rövid idő alatt azért az élő szervezet, sem a növényzet, sem az emberi szervezet nem tud alkalmazkodni. Tehát ez egy hosszabb folyamat.
Hát amikor azt mondja ön, hogy olyan környezetet hozunk létre, akkor nekem így hirtelen az jutott eszembe, hogy nem vágunk ki minden fát?
Vagy ültetünk fákat, parkosítunk, főleg a városi környezetben, ahol ez a hőstressz felerősödik, ugye az épített környezet miatt egy városi város klíma jön létre, ahol még erőteljesebb a felmelegedés, akár pár Celsius fokkal. Tehát ott elengedhetetlen lesz egy idő után olyan belteret és külteret is létrehozni, ahol ezt a hőséget tudjuk csökkenteni. Tehát itt az én elképzelésemben az árnyékolásoknak a megoldása, a fásítás, a parkosítás az elengedhetetlen lesz. És hát egy járható út.
De hát hová parkosítsunk, amikor a parkolóhelyek számát kell, hogy növelni? Hát mit nem foglalkozik itt senki parkosítással, mert hogy kell a hely a parkolóautóknak?
Hát kompromisszumot kell kötni. Tehát vagy autóban ülünk, és nem szállunk ki, és ott megy a klíma, vagy ha kiszállunk az autóból, akkor szükségünk lesz egy kellemesebb klímához.
A beszélgetésünk végéhez közeledve én visszakanyarodnék még az első kérdésben felvetett drámai kijelentésre. Itt számtalan megdöbbentő címmel operáló írást olvasni a hőhullám témában. Az egyik például azt vizionálja, hogy a hőség az az emberiség végét jelenti, az emberiség végét is jelentheti. Most mondta ön azt, hogy nem kell elmenni a végletekbe, de mekkora az igazság tartalma ennek? Most az emberiség végét nem is, de azt mondhatjuk, hogy itt megtizedelhet minket a hőség.
Hát én azt mondanám, hogy az elkövetkező évtizedekben jobban oda kell figyeljünk ezekre az időszakokra, és hát van rá lehetőség, hogy kivédjük a káros hatásokat. Tehát igaz, hogy majd különböző megoldások, különböző, lehet, hogy ma még ismeretlen megoldásokat kell használjunk. Én nem mondanám azt, hogy most itt világvége, mert azért vagyunk annyira fejlettek, hogy alkalmazkodjunk egy ilyen helyzethez.
Lehet, hogy vagyunk annyira fejlettek, hogy alkalmazkodjunk egy ilyen helyzethez. Igen, igen, én is technológiára gondolok, és itt magam előtt vannak azok a science fiction filmek, amikor igen, olyan távoli jövőben játszódó filmek, amikor igen, bent a nagy terekben minden szép zöld, kint pedig minden kopár. Tehát akár ide is eljuthatunk? Tehát eljuthatunk oda, hogy a vidékek azok kopárak lesznek?
Hát a mi térségünkben nem jelzünk előre ilyen nagy mértékű változást. Tehát ez ismét régióknak a függvénye, ahol erősebb a felmelegedés. Tehát azokban a régiókban, ahol már most szárazabb, tehát itt a trópusokon belül a száraz vidékekre gondolok, tehát ott elképzelhető, hogy tényleg érhetetlen környezetek alakulnak ki. A mi térségünkben, itt a mérsékelt égőben azért nem ennyire vészes, tehát itt tulajdonképpen arra kell majd felkészülnünk, hogy egy-egy ilyen nyári időszakban hosszabb vagy melegebb hőhullámok alakulnak ki, de ez nem azt fogja jelenteni, hogy most itt kiszárad minden és elsivatagosodik. Tehát ott nem tartunk még. És hát a modellek sem vetítik elő ezt a világvége hangulatot.
Nemrég Magyarország felé autózva a Kossuth Rádióban nyilatkozott egy mezőgazdasági szakember, aki azt mondta, hogy Magyarországról beszélt, hogy arra kell készülni, hogy az elkövetkezendő időszakban nem csak azokat a haszonnövényeket kell locsolni, amelyeket eddig is locsoltak, hanem valamennyit, hogyha azt akarjuk, hogy termés legyen, ha azt akarjuk, hogy bő termés legyen. Nálunk kell számolni ilyennel?
Hát Magyarországgal szemben, itt most, hogyha csak az Erdély-medencére gondolok, azért egy picit azért vagyunk jobb helyzetben, mert a domborzat az egy más. Tehát a változások nagysága is elsősorban a síkvidéken, itt Romániában is elsősorban a román alföldön meg a nyugati síkságon érezhető inkább. Itt az Erdély medencében azért a változások kisebb mértékűek, viszont valóban a mezőgazdaság az megérzi még ezeket a kisebb változásokat is, tehát elképzelhető, tehát nem fog kicserélődni teljesen a mezőgazdasági termelés, viszont fel kell készülni, vagy fel lehet készülni arra, hogy lesznek olyan fajok, amelyek már nem fogják jól érezni magukat, nem fognak termést hozni, és hát el kell gondolkodni, hogy milyen más fajokat érdemes helyette kultiválni.
Ön itt a beszélgetésünk során egy egyáltalán nem pessimista hangot ütött meg. Most nem mondom azt, hogy ön túlságosan is optimista volt, hanem maradjunk annyiban, hogy nem volt annyira pessimista, hogy kettőnk közül én pessimistább vagyok, mint ön. A hallgató az mire gondoljon, hogy élhet úgy, mint ahogy élt eddig, vagy azért nem árt minél körültekintőbbnek, minél környezettudatosabbnak lenni, még akkor is, hogyha mi itt a domborzat miatt szerencsésebb helyzetben vagyunk.
Hát nem akartam, és nem is akarok soha pessimista lenni, mert hát azzal egyrészt nem sokra megyünk, tehát ha kiemelünk fontosabb dolgokat, azért van, hogy felhívjuk rá a figyelmet, hogy elindultak olyan folyamatok, amelyek tényleg visszafordíthatatlanok, és hát hosszú távon jelentős változásokat fognak produkálni, és hát az éghajlatváltozáson belül is vannak olyan helyzetek, amelyek intenzívebben változnak, van, ami nem igazán, tehát a hőhullámok esete az talán az egyik legnagyobb mértékű változás. A kedves hallgatók számára hát annyiban foglalhatom össze az én meglátásomat, hogy hát mindenképpen lesznek olyan területei az életünknek, ahol változtatásokat, bizonyos alkalmazkodási formákat kell majd bevezetnünk az elkövetkező évtizedekben. Ez szinte biztos. És hát itt példa rá ezek a hőhullámok. Tehát ez előbb-utóbb befolyásolja majd az életünket, a mindennapunkat, a lakásunkban, az állapotot, hogy jól érezzük magunkat. Tehát lesznek olyan helyzetek, amikor plusz energiát, plusz erőfeszítést kell tennünk ahhoz, hogy alkalmazkodjunk az újabb helyzethez, az újabb környezethez. De különböző pontokban más-más szempontból kell majd alkalmazkodnunk. Vannak olyan térségek, ahol a csapadékhiányhoz kell alkalmazkodni, lesznek, ahol a hőhullámok, vagy éppen az intenzív csapadék szempontjából kell alkalmazkodni, az árvizek ellen kell inkább védekezni. Tehát ezt minden kis régió fel kell, hogy ismerje, és hát fel kell készülni erre. De semmiképpen nem egy ilyen általános összeomlás, tehát azért én bízok abban, hogy mind a természet, mind pedig mi képesek vagyunk hát olyan mértékben alkalmazkodni, hogy azért ez ne vezessen katasztrófához.
Hát zárjunk azzal a bizakodással akkor, hogy igen, képesek leszünk arra, hogy ne végződjön ez a klímaváltozás katasztrófával, és hát felismerjük azt, hogyha még több autó közlekedik majd a városokban és falvakban, vagy ha még több zöld felület tűnik el, ha még több légkondit szerelünk, ha még több energiahatékonysági felújítás marad el, ha nem figyelünk a vizeinkre, ha továbbra is teljes gőzzel pazaroljuk az élelmet, akkor igencsak közel fogunk kerülni a véghez, ha nem is, de a katasztrófához mindenképp.
Igen, ez kéz a kézben jár. Ha nem figyelünk a környezethez, akkor annál jobb, annál nehezebb lesz az alkalmazkodás, annál nehezebb lesz a dolgunk a jövőben. Tehát ez a mi érdekünk, hogy odafigyeljünk a környezetünkre.
A mi érdekünk, a gyerekeink érdeke, hogy odafigyeljünk a környezetünkre, és nem a föld kerül veszélybe, hanem a mi életünk fog gyökeresen megváltozni, ha nem figyelünk. Dr. Bartók Blanka, éghajlatkutatónak, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Földrajzi Intézetének a docensének. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és nem ütött meg annyira pessimista hangot, mint én, de figyelmeztette a hallgatóinkat arra, hogy mi vár rájuk, ha nem lesznek figyelmesek az elkövetkezendő időszakban. Köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget.